Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Dániel könyve első nagy vázlatproféciája tanulmányozása során eljutottunk odáig, ahogy Isten bemutatta az emberi történelmet egy hatalmas szoborkolosszus formájában, egy pogány királynak, Nabukodonozornak, aki miközben látta ezt az álmot, arra is figyelmes lett, hogy kéz érintése nélkül egy kő szakad le a hegyről, ráesik a szoborkolosszus talapzatára, ledönti, ízzé porrá zúzódik minden, ami a szoborkolosszus alkotó elemei, az arany, az ezüst, a réz, a vas, a cserép, fölkerekedik a szél, elvisz mindent, és a kő, amely leszakadt, nagy hegyé lesz, és betölti az egész földet. Azok számára azonban, akik most kapcsolódnak bele sorozatunkba, hadd olvassam fel ezt az álmot szó szerint is, és Dánielnek a magyarázatát is majd ahhoz, hogy mit is jelent ez az álom, és a mai alkalommal belebocsátkozunk a részletekbe, hogy a szoborkolosszusnál mit jelent egész pontosan az aranyfej, a két ezüst kar, a rész has és a vas lábak, illetve a vas és cserép elegye 10 lábúj. Dániel könyve második fejezetét olvasom a 31. verstől. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép, tulajdonképp szobor mai nyelvünkön. Ez a kép, vagy szobor, mely hatalmas volt, és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek, tehát szobornak a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt az állóképet vagy szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szérű napolyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, mely leütötte az állóképet, vagyis szobrot, nagy hegyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyoknak királya, kinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol az emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken, te vagy az aranyfej. És utánad más birodalom támad, alább való, mint te, és egy másik, egy harmadik birodalom, részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miképp a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál? A birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakad le kéz érintése nélkül, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lesz, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Kedves nézőink, tehát ez volt Nabukodonozor király álma az emberi történelemről, és ez Dániel, aki megjelenti az álmot, hiszen a király elfelejtette, és megadja annak az értelmét is. Az álomban tehát a hatalmas szoborkolosszus magát az emberi történelmet jelképezi, amely óriási, több ezer éves folyamat és képződmény. Fényessége is van, főleg ha gondoskodik arról, hogy megírt, megörökített történelem könyveiben nagyjá tegye, hogy Vörös Marti egy másik versében mondja, hogy az ember szereti nagyjá tenni a történelmét, de rámutattunk és idéztük Petőfi Sándornak az Ítélet című versét, hogy az emberi történelm azért rettenetes, tele van háborúkkal, viszályokkal, vérontással, az ember és az emberi társadalmaknak a leépülésével, és ezt a leépülést, ezt az erkölcsi leépülést, ami halad előre egészen a mikorunkig, ez a hatalmas szoborkolosszus úgy mutatja be, hogy az aranytól eljutunk a sárig, most már szinte kezelhetetlen az emberi történelem, és értéktelenné válik az élet, és magának az emberi együttélésnek a jellege is tele van veszedelmekkel, tele van félelmekkel, tele van igen a jövőt váró aggodalmakkal is. De kedves nézőink, akkor azonosítsuk ennek a szoborkolosszusnak az egyes részeit. Az első rész, tehát az aranyfej. Könnyű a helyzetünk, hiszen olvastam önöknek a második fejezet 38. versében, hogy Dániel miközben magyarázza ezt az álmot, így szinte rámutat Nabukodonozorra, és azt mondja, te vagy az aranyfej. Rendkívül pontos ez a meghatározás. Nem azt mondja, hogy a te birodalmad, nem azt mondja, hogy az új babiloni birodalom, hanem azt mondja, ameddig te élsz, addig tart Babilon fénykora. És ez így is teljesült a történelemben. Babilónia többször játszik szerepet az ókori világ életében, mint vezető világhatalmi szerep, de az biztos, hogy az asszír birodalom megbukása 612-es kárkemisi csata után jön fel a babiloni birodalom, és ennek első nagy uralkodója, igazán jelentős uralkodója, második Nabukodonozor, akit a történelem könyvek is megörökítettek, aki több évtizedig uralkodik, egészen 606-605-től az 500-as éveknek majdnem a közepéig, és amíg ő uralkodik, addig valóban Babilónia nagyhatalom, és a csillagzata rendületlenül az ég tetején áll. Miután azonban meghal Nabukodonozor, és jönnek az utódai, Evilmerodák, Smerdis, Álszmerdis, aztán végül is Nabonidész és Belsacár, akivel a babiloni birodalom véget ér, egyébként ezt megörökíti Dániel könyve 5. fejezete, hogy ez a hatalmas birodalom egyik pillanatról a másikra, hogy csuklik össze, hogy tűnik el a süllyesztőben, de megörökíti Dániel könyve 7. fejezetének proféciája is, amelyben Isten a prófétának már nem kívánatos fémek egymás utánjában mutatta be a történelmünket, hanem vadállatoknak a megjelenésében és összecsuklásában. Nos hát, amit az aranyfej, az a Dániel könyve 7. fejezetében egy oroszlán lesz, oroszlánnak sasszárnyai vannak, és hogy a sasszárnyak kitépetnek, értsük ezen azt, hogy amikor Nabukodonozor meghal, akkor az emberi szív adatott az oroszlánnak összecsuklik, és visszahull a tengerbe, a népek tengerébe, amelyből vétetett. Hadd hívjam fel a kedves nézők figyelmét, hogy ezek a bibliai proféciák valóban nagyon egyszerűek, de a történelmi látásban azért szüksége van az embernek bizonyos egyszerűségre, nem annyira egyszerűsítésre, de bizonyos egyszerűségre, hogy a fő csapást lássuk. Szegény gyerekeink tanulják a történelmet, és megtetézzük a történelmi oktatást 1000 adattal, összefüggéssel, elmerülünk részletekben, csak éppen a történelmi fősodráról nem adunk képet a gyerekeknek. Milyen jó lenne, mint a 19. század elejé magyar oktatásban Dániel könyve Kazinczy Ferenc időszakában, vagy Petőfi időszakában középponti szerepet játszott, hogy van ilyen történelmi felfogás, én nem azt mondom, hogy ebben higgyenek most az emberek, vagy higgyenek a gyerekeink, csak ismerjék meg, hogy van ilyen történelmi szemlélet, van ilyen történelmi felfogás, ami a maga egyszerűségében így mutatja be a történelmet, hogy a történelmünk elindul valahonnan, megmutatja a Biblia azt a korszakot, amikor felgyorsul, egységessé válik a történelem, ez 2600 évvel ezelőtt történt meg, és azután a maga nehézkedési erejével megy lefelé egy pályán. De milyen egyszerű ez a bemutatás, hiszen az arany. Babilóniának akkor is, ma is, ugye a mai Irak-Iránnak kedvelt féme volt és maradt. Nagyon sok aranyat bányásztak, nagyon sok aranyrögöt tudnánk mutatni, ami onnan előkerült. Az oroszlán is ennek a sivatagos résznek egyik jellegzetes állata. Tehát Dániel könyve második fejezete Babilóniát arannyal mutatja be, Dániel könyve hetedik fejezete az oroszlánnal mutatja be, melynek sasszárnyai kitépettek. Döbbentesen egyszerű, megvilágító magyarázat. De mi a másik hatalom? Mi jön az aranyfej után? Hát ahogy az emberi testrészek következnek, ugye a két váll és a két kar, magától értetődő dolog, de tessenek megint felfigyelni arra, hogy mi van e mögött, mit fejez ki ez. Ugye mi nekünk két válunk és két karunk van, ez igaz, de aki ismeri a történelmet, láthatja, hogy mi következett az új babiloni birodalom bukása után. Egyáltalán ki buktatta meg ezt a hatalmasnak, végérvényesnek látszó új babiloni birodalmat? Nem egy hatalom buktatta meg, hanem ahogy két karunk, két válunk van, egy államszövetség, egy hatalmi együttes buktatta meg, a médeknek és a perzsáknak a hatalmi szövetsége. Ők voltak azok, akik lejöve a hegyekről, észak-kelet felől, Médiának, Perzsiának, fensíkos erdő borította hegyeiről, délnyugati irányba, mint egy invázió szerűen bekebelezték az új babiloni birodalmat, amikor már elgyengült persze ez a birodalom, nem Nabukodonozor idejében, ahogy említettem, Belsacár idejében, akiről egyébként 1929-ig a történettudomány tamáskodva tett megjegyzéseket, hogy talán nem is létezett, de miután egy angol tudós felfedezte a Belsacár sztélét, előkerült történelmi dokumentum arról, hogy igen, Nabonidész átadta az uralmat egy társuralkodónak, Belsacárnak, aki Dániel könyve 5. fejezete szerint ezért nevezhette magát csak másodiknak a birodalmában, és Dánielnek csak harmadik helyet ígérhetett. Nos hát a Bibliának ismét igaza van, mondhatnánk a híres német újságírónak, történésznek a könyve címével, hogy a Bibliának mégis igaza van. A Biblia világossá tette azt, hogy amiről beszél, úgyis mint jelenről, úgyis mint jövőről, az valóság. Tehát Babilóniát egy államszövetség buktatta meg. Milyen egyszerű bemutatás, ez a két karral és a két vállal, Média és Perzsia. És ott nem aranyat bányáztak azokon a perzsa fensíkokon, hanem ezüstöt. Ezért is mutathatja meg a jellegzetes fémmel. Egyébként a perzsák vezették be az ezüstpénznek a használatát is a történelemben. Eszter könyvében láthatjuk ezt, ahol megelevenedik egy perzsa királyi udvar, és csupa-csupa ezüstnemükkel van dolgunk. Tehát maga a Biblia más könyveiben is alátámasztja, aláhúzza ezt a jelképes bemutatást. De hadd hivatkozzam arra, hogy Dániel könyve 7. fejezetében, ahol vadállatokként mutatja be már ezeket a birodalmakat, mert Dániel próféta számára adatott az az álom, a sasszárnyait kitépő oroszlán után egy medve jön elő, és a medve az egyik oldaláról a másik oldalára hempergőzik át, vagyis az az álom is mutatja, hogy először a médek játsszák a vezető szerepet ebben az államszövetségben, azután pedig a perzsák. Igen, a Biblia egyszerű, következetes, nyomon követhető, ellenőrizhető történelmi proféciájában nagyon könnyű azonosítanunk ezeket a szereplőket, amikor harmadszor is bemutatja Médiát és Perzsiát, Dániel könyve 8. fejezetében a Szentírás, és ott kétszarvú kosként áll előttünk ez az államszövetség. Ott szó szerint olvassuk a 8. fejezet 20. versében, hogy ez Média és Perzsia. Tehát nem nekünk kell okoskodnunk, nem nekünk kell történelemkönyvek sokaságát elolvasnunk. Maga a Biblia ezeket a jelképeket azonosítja. Egyáltalán nincs olyan szimbólum a Bibliában, amit maga a Biblia ne azonosítana, hiszen tudjuk, hogy a szimbólumokat azért a világ más tájékán más-más dologgal szokták azonosítani, vagy vannak eltérő jelkép azonosítások. De térjünk rá a harmadik birodalomra. az aranya az ezüst után mit jelképez a réz vagy bronz has és oldalak? És miért mondja az Dániel a magyarázatában, hogy betölti az egész földet? Ha megnézzük most a három birodalom egymás utánját, nézzünk a térképünkre, hogy mekkora volt a babiloni birodalom, ekkora. Csak szinte a Tigris és Eufrátesz vidéke, a termékeny félhold vidéke Egyiptomtól Asszíriáig. Nézzük a második térképet, mekkora volt a perzsa birodalom. A perzsa, médo-perzsa birodalom már jóval kiterjedtebb volt, és ez elért Egyiptom teljes bekebelezésén keresztül Kis-Ázsia elfoglalásáig, és Görögországra fájt a perzsáknak a foga. Itt vallottak azonban kudarcot, és Görögország, amikor már visszavágni tudott, vissza is vágott a hellenizmus időszakában Nagy Sándor vezetésével, már a 4. században vagyunk, és a 3. birodalomnak a képét látjuk. Valóban a Nagy Sándori Görögország, ha rövid életű volt is, de ebben a rövid időszakban szinte azt mondhatnánk, az egész akkori lakott földkerekséget bekebelezte, és Indiától a mai Európa délkeleti részéig övé volt minden. Mondom, ha rövid ideig is, de övé volt minden. Miért ábrázolja ezt a proféciánk csökkenő értéksorrendben? Hadd utaljak arra, hogy Nabukodonozor, az új babiloni birodalom uralkodója, ahogy majd látni fogjuk, az élete előre haladtával óriási küzdelmet vívott Isten ellen, de tulajdonképpen az Isten hitért is, és megtért ember lett, tehát Isten hívő ember lett. A médek és perzsák is sok mindent átvettek a babiloni felfogásból. Az ő vallásuk is, gondoljanak a Zaratusztra vallásra, nagyon sok tekintetben hasonlít a bibliai és keresztény vallásosságra. De Nagy Sándornál elkezdődik egy borzalmas folyamat, amit röviden így mondhatunk, és ez a folyamat mind a mai napig tart, ez a hatalom istenítésének a folyamata. Igen, Nabukodonozor még elismerte, hogy van fölötte valaki, aki úr az égben, és akinek köszönheti az életét és uralkodását. Círuszról úgy beszélt a Biblia, már Ézsaiás könyve 45. fejezetében a perzsák egyik híres királyáról, hogy az Isten szolgálja, az Isten fölkentje, a vallási tolerancia, a vallási türelmesség eszméje is őtőle származik. De Nagy Sándorról már azt tudjuk a történelemkönyvekből, hogy ő Istennek kiáltatta ki magát. És amikor kénytelen kelletlen az összes tartomány belement ebbe, hogy na hát akkor elfogadjuk, hogy most egy új Istenünk van, és ez Alexandrosz. Szinte a hírrel egy időben jött a következő hír is, hogy meghalt az Isten. Egy malária szúnyog végzett vele. De Nagy Sándor az, aki bevezeti a történelembe a hatalom istenítését és a hatalmi emberek istenné változtatását. A negyedik hatalom ezt veszi át, hogy egy kézben összpontosul a politikai és az egyházi hatalom, a vallási és a világi hatalom, és akinek a kezében összpontosul, az szinte istenné teszi önmagát. Melyik mi a negyedik birodalom? Az arany ezüst réz után a vas, Jézus meghatározása szerint, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versének meghatározása szerint Rómát jelképezi. De ez így is van rendjén, hiszen ezek a fémek, ahogy említettem, aranyat Mezopotámiában bányáztak, ezüstöt a médo-perzsa fensíkokon, a Nagy Sándori falangszrendnek a réz vagy bronz volt az alapja, Róma azonban, mint vas Róma vonult be a történelembe. Rómának a vas keménységi politikája és diplomáciája, az oszd meg és uralkodj. A tömegek manipulálása, a páneme circenzész, a kenyeret és cirkuszt a népnek, vas keménységű leigázása az emberi tömegeknek. A római jog, amely a hatalom jobb keze, vas keménységű jog, mely nem annyira az embert védi, minden előrehaladás és előremutató jelleg ellenére döntő módon különbözik a bibliai jogtól. A bibliai jog, a mózesi törvények az embert védik, a kiszolgáltatott, a szegény ember is számíthat védelemre, ahogy persze a gazdag is számíthat arra, hogy ne legyenek részrehajlók vele szemben, de a bibliai jog az embert védi, a római jog a tulajdont védi. Bárhogyan szerezte meg valaki, most már a jog védi a tulajdont. És a római kultúra, amely nem akárcsak a görög kultúrából emelkedik ki, amely a katarziszt állítja középpontjába, vagyis azt, hogy az embernek megtisztulása van szüksége a művészet segítségével, hanem Róma kultúrája, Róma művészete, amely az admiráción alapul, hogy bámulni, csodálni valamit, ez a nagy művészet, ez a nagy kultúra. A kultúra nem arra való, hogy az embert szembesítse az életével, gondolkozásra bírja, kiemelje a rossz helyzetéből, amiért Aiszkülosz, Szofoklész, Euripidész írták a tragédiáikat, amiért gondolkozni tanította Szókratész és Platon Atént, amiért bocsánatot kért Periklész, a hadvezér és államférfi, ha valakit megsértett volna. Nem, Róma vaskeménységű politikát, diplomáciát, jogot, kultúrát hozott bele az emberiség történelmébe. Ezen él, ezen alapszik máig is a kultúránk, egy vas kultúrán, de Rómának vaskeménységű tartozéka a vallása is. Az ókori Róma a vallást religiónak nevezte. A religió szó ennyit jelent magyarra fordítva, aggályosan kötődni, ragaszkodni az ősök hagyományához. Róma azt mondta, hogy a vallás az nem gondolkodás kérdése, az nem személyes hit kérdése. A vallás az hagyomány, szokás kérdése, amit követtek a szüleink, nagyszüleink, őseink, ahhoz ragaszkodjunk mi is. A vallásba bele kell születni, abban maradjon meg mindenki, Jupiter vallásúak vagyunk. Kereszténységet Róma kezdte üldözni, mint ateizmust, mert a kereszténységre azt mondta, hogy nem kell nekik Róma vallása, nem kell még a hellenizmus sem, nem kell még az Ószövetség sem, valamiféle Krisztust hirdetnek, mint üdvözítőt, mint megváltót. Kedves nézőink, mit jelképez ezután Róma kettéválása, két lábszár? Azt jelképezi, hogy Rómának bizony két része lesz. Lesz egy ókori Róma, és lesz egy jogfolytonos középkori Róma, de amikor megbukik ez az ókori államalakulat, akkor tovább él Róma a középkorban, és tovább él Róma egy olyan földrészen, amelynek népei elfogadják majd a római politikát, diplomáciát, jogot, kultúrát, vallást, de amely földrésznek a nemzetei olyan világból jönnek, amelynek a fő eleme a kerámiában, a különböző múzeumokban is látható agyagművesség, tehát ázsiai kultúrájú népek, vagyis a népvándorlással Európába özönlő, a népvándorlás több hullámával Európába özönlő népek, az európai nemzeteknek a jelképe a vas és a cserép. Ezek az európai nemzetek, amelyek az ókori Rómának 476-ban történt bukása után kezdenek kiépülni, de ezek az európai nemzetek, amik mindig egyesülni akarnak, holott a vas és a cserép huzamosabban, tartósabban soha nem egyesülhet. Igen, a Bibliában, hogyha találkozunk a 10 lábújjal, ha találkozunk Dániel könyve 7. fejezetében az ott megjelenő oroszlán medve párduc után megjelenő fenevaddal és 10 szarval, a 10 lábú és a 10 szarv globális szám, már Newton is beszélt ezeknek a jelképeknek az azonosításáról, ezek mindig az európai nemzeteket jelképezik. Az európai nemzetek történelmük során mindig egyesülni akartak. Sikerült is ez Róma égisze alatt a középkorban, noha áldatlan háborúk, villongások kísérték ezt a nagy középkori univerzalizmust, szét is pattant aztán a nemzetállamok megszületésével, de ma újra ennek vagyunk a tanúi, az egységes Európára való törekvésnek. Ez is benne van Dániel könyve második fejezetében. Az is benne van, hogy tovább él a rómaiság, az európaiság lényege a rómaiság és ázsiaiságnak az ötvözete, de mint hogy Rómát a hatalom, az egyházi hatalom éltette tovább a középkorban, ezért azt is hozzátehetjük, hogy ebben a 10 lábújban ott van az egyház és politika keveredésének, összevegyítésének a szándéka is, ami a középkorban megvalósult, aztán irtózatosan szétpatokzódott, hiszen a vassal a cserép nem tud elegyedni tartósan, de ott van a törekvés a mikorunkban is egyesíteni Európát, nem csak politikailag, hanem egyesíteni Európát kulturálisan, vallásilag is. Hogy mi következik ebből, és mi a megoldás, erre fogunk rátérni majd sorozatunk következő előadásán.